Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Jakab apostol levelében, az első fejezetben, a 16. verstől a 21. versig a következőképpen. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Érdekes levél, ez a Jakab levél. A Jakab levél nem tárgyal részletesen megigazulástant, mint ahogyan Pál apostolnál azt láthatjuk, tapasztalhatjuk. Pál apostol igencsak rányomta az ő látásmódját az Új Szövetségre, hiszen az Új Szövetség 27 könyvéből bizonyíthatóan 13-at Pál apostol írt, a 14-en vitatkoznak, hogy vajon ő írta-e, vagy valamelyik tanítványa. Annyi biztos, hogy megérne egy könyvet, egy dolgozatot az, hogy megvizsgáljuk, miért látja Pál apostol az egész Jézus történést úgy, ahogyan látja. A Jakab levél tehát nem tárgyal semmiféle megigazulástant. De tulajdonképpen maga a megváltás misztérium dei, azaz az Isten titka. Titkot magyarázni nem kell. Luther is hangsúlyozza ezt. Titkot a szívünkbe kell zárni úgy, ahogyan azt Mária tette, és a titkokat ott forgatta. És aki forgatja a titkokat a szívében, az erőt nyer ebből. Úgy mondanánk, hogy átalakítja ezeket az ismereteket, amit az Isten titokzatos módon kijelentett neki a mikrokozmoszban és a makrokozmoszban, a simogató szélben és a napfényben, a gyermekek mosolyában, kacajában. Ezek a megfogalmazhatatlan, megfoghatatlan és mégis megélhető titkokban. A Jakab levél tehát nem hoz elénk semmiféle megigazulástant, hogyan lehet eljutni az Istenhez, egyszerűen praktikus tanácsokat oszt, hogy hogyan éljetek, mint keresztények. Éppen ezért Luther szalmalevélnek nevezi ezt a levelet, annak úgymond rendelkezései miatt, melyek a végső tűzben majd elégnek. Mégis, ha Luthert hoztam ide, akkor érdemes megemlíteni, hogy Luther nagyon sokat gondolkodott, nem csak ő, hanem a tudós, humanista csapat, aki mögötte állt és segítette a reformáció munkájában, gondolkodtak azon, hogy a gyónást azért mégis be kellene venni a szentségek közé. Igen ám, de a Szentírás nem rendelkezik erről a gyónásról, úgy, mint üdvösségre vezérlő isteni eszközről, a kegyelem jeléről. Van a keresztség, és van az úrvacsora. Ez a kettő az Új Szövetség alapján. Luther aztán arra jött rá, hogy tulajdonképpen a gyónás ez nem más, mint testvéri beszélgetés. Igen, a testvéri beszélgetés az nem más, mint az evangélium megjelenési formája. És beszélgetés az is, ha ő mond valamit, és én hallgatok. Miért fontos a gyónás? Azért, mert a léleknek beszélnie kell. A mi társadalmunk itt a nyugati világban azért ennyire boldogtalan, azért ennyire beteg, azért csak ennyire az anyagi javakban tudja megélni a kiteljesedést, mert a lelke nem beszél. Nincsen, akihez beszéljen. Nincs se feleség, se férj, se édesanyja vagy édesapa, se testvér vagy jó barát, aki előtt őszintén megnyílna, mint egy Istennek megvalva, kibeszélve mindazt, ami a lelkét nyomja. Mert a lelket nem csak nyomja, de deformálja is a bűn. Nem a jogi értelemben vett bűn, hanem az a bűn, ami nem más, mint az Istentől való elhajlás. A bűn az nem csak a rossznak a megcselekvése, a jónak az elmulasztása is. Tehettem volna a jót, és nem tettem. Részese lehettem volna a jónak, ami emel engem is, meg rajtam keresztül aztán az enyémet is, és nem vettem részt ezekben. Ezért olvashatjuk a Szentírásban a biztatást, hogy áron is vegyétek meg az alkalmat. Azokat az alkalmakat, ahol emelődhettek. Ez a mai ige két részre szól, egyrészt egy részre bontható, egyrészt egy figyelmeztetést, hogy ne tévejegjetek testvéreim, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Másrészt pedig arról az apostoli intésről, hogy Isten igéjét azt hallgassátok és tartsátok meg. Az Isten igéje ugyanis mindig emel, növel, épít, szépít. Az Isten igéje nem más, mint az evangélium, a tiszta beszéd. A tiszta beszéd az értelmes szó. Mert hogy a tiszta beszéd, az értelmes szó, az bizony gyógyító hatalom. Ezt a hatalmat használja a pedagógus, a pszichológus, a gyerekét nevelő szülő, a nyáját terelgető lelkipásztor is, jobb esetben. A szó hatalmával természetesen lehet élni, és visszaélni is. De a szó attól erős, ha az igazságot képviseli. Mert az igazság az mindig van. A hazugságot kitalálják. Lügen haben kurze Beine, mondja a német. Tehát a hazugságnak rövidek a lábai. Ugye a magyar közmondás meg a sánta kutyával példálódzik. Hazudni csak másoknak, vagy önmagunknak tudunk, az Istennek soha. Istennek éppen ezért kell megvallanunk mindazt, ami a lelkünket nyomja. Jézus Urunk arra tanít minket, hogy menjetek be, vagy menj be a belső szobádba, és csukd be az ajtót. Ne hagyd résnyire nyitva, hogy beszűrömkedjék a világ fénye, csillogása, vagy hangja, zavara. Ott már csak ketten legyetek, Isten és te. Nehéz így csendben lenni az Isten előtt. De lehet. A ma embere azonban fél a csendtől. Mert a csendben előjönnek a mély gondolatok. Előjön még az is, hogy hát tulajdonképpen, amit az Isten ajánl az ő igéjén keresztül, hát azt kellene élnem. Na de akkor sok-sok minden mást nem tehetek. Akkor következetesen kellene élnem. Akkor célirányosan, céltudatosan követve Jézus Urunk tanítását. Követni a Mestert. Ez azonban akkora kihívás, akkora lelki teher a ma ember számára, hogy ezt nem meri fölvállalni. Minden jó adomány, minden tökéletes ajándék felülről a világosság atyától száll alá, ez az igazság. Az igazság az, hogy Isten szava, az tiszta beszéd, az életet segítő, értelmes szó, gyógyító hatalom. Mert ez Istentől jön. Isten jó, Isten igaz, Isten tiszta, éppen ezért Isten szép is. Istennek megvan a szépsége. Isten szépsége az a vonzás, aminek nem tud ellenállni az ember. Isten nem csak szép, de Isten erős is. És ez megnyilvánul az Isten rendjében. Az ember nagyon sokszor rendetlen. Nem tudja elfogadni az Isten rendjét, mert úgy érzi, hogy az korlátozza őt. Ez baj, mert az Isten a rendet azért adja, hogy medre legyen az ember életének. Hogy eljussunk ő hozzá, abba a tengerbe, ha maradunk ennél a vizes képnél. Isten nem csak, hogy szép, de ezt a világot is szépnek és jónak teremtette. Aki ezt nem látja, azon beteljesedik a mondás, látván nem lát. Isten ezt a világot szépnek és jónak teremtette. És Istennek, testvérek, hangsúlyozni kell a harmadik évezred elején. Istennek nem kell hadakozni semmiféle hatalommal, semmiféle negatív erővel. Isten, Isten. Olyannyira Isten, hogy ezt az egész univerzumot egyben tartja. Ő az Isten, a hatalom. Nem kell birkoznia semmilyen más negatív hatalommal. Egyetlen egy ellensége lehet az Istennek ebben a teremtettségben, az az ember. Mi magunk. Ha azt mondjuk, hogy Isten nem kell lesz nekem, akkor Isten odébb áll. Isten nem fog ajtóstul berontani a házba. Egyszer valakinek találtam azt mondani. Isten igazi gentleman. Kopogtat. Finoman. És megvárja türelmesen, hosszan, hogy erre a kopogtatásra mi a válasz. És ha azt mondjuk, hogy nem, akkor nem. Úgy élhetünk, ahogy akarunk. De a rendjén nem fog változtatni. És a rend pedig az, hogy mindennek következménye van. Elhajoltál tőlem? Akkor ez azt jelenti, hogy a te életedben nagyobb lesz a sötétség, mint a világosság. Nem követsz engem? Akkor ez azt jelenti, hogy botorkálni fogsz ebben a sötétségben. Mert nálam van a világosság, mert én vagyok a világosság. Sokan úgy gondolják, hogy a sötétség az önmagában is létezik. Nem. A sötétség önmagában nem létezik. A fény létezik önmagában. A sötétség nem más, mint a fény hiánya. Butaság, mint olyan, nincs. Az ész hiánya a butaság. Isten tehát ezt a világot szépnek és jónak teremtette. Szépnek és jónak teremtette ezt a világot, de vannak benne gondok, bajok, szenvedés, betegség és halál is. És a bajok, ha jönnek, ahogy szokták mondani, csőstül jönnek. Azaz mindig társaságban. Egyik behívja a másikat, mert mindennek következménye van. Ami persze az egyiknek baj, az a másiknak áldás is lehet. A keresztény ember nagy hite és reménysége, hogy Isten szerető Isten, és Isten a rosszból is jót tud előhozni. Miért? Azért, mert mindenható. És a rosszból is elő tudja hozni mindazt, ami jó. Mert az Isten Isten, és az ő mindenhatóságával el tudja érni azt, hogy úgy ad, hogy közben elvesz. Minden Istentől jön. Mivel minden az Istené. Minden az Istené. Csak az ember gondolja azt, hogy sok-sok minden az övé. Nem. Minden, ami körülvesz minket, az mind-mind az Istené. A szubatomi részecskéktől kezdődően egészen a makrokozmosz számunkra végtelen határai, minden az Istené. Mi meg azt gondoljuk, hogy a miénk. Semmi nem a miénk. Mindent kölcsönbe kaptunk. Pál azt mondja, mezítelenül jöttünk ebbe a világba, világos, hogy mezítelenül is megyünk ki belőle. Éppen ezért nem mindegy, hogy a kölcsönbe kapott dolgokkal, javakkal hogyan élünk. Élünk-e vele, vagy visszaélünk? Kölcsönbe kapjuk az időt is. Ez a legnagyobb ajándék. Az evangélikus papcsaládban felnőtt Hanvas Béla írja, az idő egyenértéke az arany. Ha valakinek életéből időt igényelek, azt arannyal kell kárpótolnom, mert ez az egyedüli, ami az elveszett időnek megfelel. Az embereket nem is a munkájukért fizetik, hanem az idejükért. Az eredményért való fizetség már kései és anyagias gondolkozás tünete. Akitől napot veszek el, annak napot kell visszaadnom. A nap az idő ura, és magát az időt is jelenti, s ahogy az arany nem egyéb, mint tömény napfény, nem enyéb, mint tömény idő. Az arany tehát materializált örök, ezért drága. Vannak percek és órák, amelyeket nem lehet megfizetni. Van, amikor az ember semmi pénzért nem tesz meg valamit. Van, amit Dárius kincséért sem hagyna el. Íme, így együtt van a négy elem. A nap, az uralom, az idő, az Isten. Ez az arany. Ezért, ha időt teremtünk magunknak, hogy egy gyertya fényénél, ami tulajdonképpen egy darabka az Isten fényországából, ha időt teremtünk magunknak egy gyertya fényénél, hogy barátainkkal, szeretteinkkel, vagy csak kettesben, az Isten és én, elgondolkodjunk az időről, akkor bearanyozzuk múlandó életünket. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Ez nyilvánvaló, nem? Nem is lehetne másképpen, hiszen Isten a legfőbb jó, és jóságával ellentétes lenne minden rossz. Ennek ellenére sokan látják úgy ezt a világot, hogy az Isten büntet, haragszik, sőt, olykor még gyötri is az embert. De hát a jó, hívő ember alázattal fogad mindent, és azt mondja, hogy próba a sok közül. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy a végtelen Istennek isteni kedvet elnék abban, hogy az ő véges teremtménye vajon megugorja-e az elébe gurított sorsakadályokat, ki kell jelentenünk, Isten nem lenne mindenható, ha nem tudná előre, hogy mire képes az ő képmása. Isten ezért Isten, Isten azért Isten, mert mindenható, mert igazságos. Ezért egyszer számon kéri rajtunk, hogy mit csináltunk az időnkkel. Hogyan éltünk vele. Ott és akkor nyilvánvaló lesz, hogy nem a körülmények voltak az okai életünk idejének elpocsékolásában, hanem csak is egyedül mi magunk. Nem lehetne ezt a számon kérő pillanatot olykor magunk elé képzelni? Hogy okuljunk belőle, és bölcsebben éljünk? De lehetne. És ha megtesszük, akkor Jézus Urunk beszédei életté válnak bennünk. És mi ez, ha nem az Isten szeretetének szavakban is megnyilvánuló evangéliuma? Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, maradj a te népeddel, ígéreted szerint, és szentelj meg minket jelenléteddel, hogy megtartsuk a szeretet új parancsolatát, és együtt hirdessük háladó énekkel, hogy egyedül tiéd a dicsőség menjen és földön, most és mindörökkön örökké. Amen.